Itt vannak a hideg hónapok, és ilyenkor különösen fontos, hogy arról beszéljünk, hogy kik a leginkább kiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben, és hogyan tudunk segíteni a rászorulókon, hogyan segít egyáltalán Marosvásárhely a hajléktalanokon, milyen lehetőségek és kihívások állnak a szociális ellátórendszer előtt a téli időszakban, vagy szükséges-e egyáltalán speciális helyzetként beszélni a téli időszakról. És itt van velünk dr. Szabad Ernő Lóránt, Marosvásárhely szociális igazgatóságának főfelügyelője, milyen szigorúan hangzik ez, de mosolygósan vagy itt velünk, Isten hozott, szervusz!
Jó reggelt!
Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
És Maros megyében ez ugye egyedi, és pont néztük Orsival, hogy azért hála Istennek vannak még olyan városok, és mondom, nem Maros megyéről beszélek, ahol jól működik a rendszer, vagy megpróbálják a hajléktalanokat, a rászorulókat segíteni. Marosvásárhelyen található ez a központ, és egy kicsit mesélj ennek a működéséről, hogy hány embert tudtok ti ott ellátni, milyen formában, és kik kerülhetnek be hozzátok?
Hát ezt fontos megemlítenem, említettétek, hogy egyedülálló. Nemrégiben azért utána néztem ezeknek az adatbázisoknak, a minisztérium, a szociális ügyekért felelős minisztérium általában havonta, két havonta frissít egy adatbázist, amihez mindannyiunknak hozzáférése van. És Segesváron is van egy nagyon-nagyon kis központ, 16 főt tudnak ellátni. A Marosvásárhelyi ez jelentős többletet biztosít, ehhez képest ugyanis itt 100 férőhely van. Ez Medgyesfalván található, a Rozmaring utca 36 szám alatt. Bármilyen rászorulót, aki a hajléktalan kifejezés gyakorlatilag körében tartozhat, azt ellátja az intézmény. 18 és 65 év közötti személyekről van szó, legyen nő, férfi, még akkor is, hogyha nem vásárhelyi lakcímmel rendelkezik. Ugye mivel a helyi polgármesteri hivatal, illetve ezen belül a szociális igazgatóság alatt működik az intézmény, elsődlegesen a helyieket tudják ellátni. Ideális esetben ez úgy kéne működjön, hogy minden önkormányzatnak van egy hasonló típusú intézménye, szolgálata, és akkor a saját közösségét úgymond kiszolgálja ezzel. Mi ennek eleget teszünk évek óta, tehát Vásárhelyen ez 98 decemberében lett először kialakítva, létrehozva a kezdetleges állapotban, aztán nyilván számos átalakuláson, fejlesztésen átesett, és a mai formáját azt a működési engedélyével együtt 2014, majd hosszabbítással 19 után kapta meg.
És az ellátás az tulajdonképpen mit jelent? Tehát, hogy mivel szembesülhetnek azok, akik itt kérnek segítséget?
Hát az elsődleges szolgálat az ugye a szállást jelenti, tehát naponta 12 órát lehetnek bent a rászorulók, a kliensek. Ezen felül csomagmegőrző van, ugye ez egy nagyon kényes kérdés az esetükben. Sok olyan hajléktalan szemét látunk a városban, bárki sétál üzletekben, parkolókban, olyan helyeken, központban, kórháznál, ahol forgalmasabb területek, övezetek vannak. Különböző csomagokkal, ilyen kis utánfutós kocsikával, sok kabáttal, ruhával, egyébben van ő ott, és nekik nagyon fontosak ezek a személyes tárgyak, eszközök, öltözkedés, bármiről legyen szó. Így önmagában ez a kis tároló, ami lent egy elkülönített, nagyobb szobában sok önálló kulccsal rendelkező szekrényt jelent gyakorlatilag, és ott van egy felügyelő szolgálat, aki betesz dolgokat és kivesz annak, akiről szó van. Mert így nem fér hozzá más. Nem áll fent az a kockázat, hogy bemegy egy szobába, másokkal vannak, tehát ilyen négy ágyas szobákról van szó, de sok esetben nem telik meg. Tehát van, hogy ketten vannak egy szobában, még az is előfordul, hogy egy, mondjuk nyári időszakban, amikor kevésbé látogatott az intézmény, vagy kevesebb az eset, a látogatás állandó. És akkor ez egy biztonságot tud nyújtani számukra. Ezen felül van egy teljes higiéniai ellátás, mondjuk így, ahol mosakodni, tisztálkodni van lehetőségük, de kimosni a ruháikat is. Nyilván a szakszolgáltatások azok ezen felül vannak. Van egy szocializációs tér, ahol társasjátékok, tévé, rádió, könyvek vannak begyűjtve, annak érdekében, hogy ezt az időt ott megpróbálják együtt eltölteni, ha lehetséges, hasznosan. És ezen felül, ahogy említettem, a szakszolgálatok azok szociális tanácsadásból, főleg a reintegrációs folyamatnak a különböző részleteiből állnak. Szociális munkás attribúciókkal rendelkező, tehát nem szociális munkás, egy rövid képzése van, szociális dolgozói képzése, amivel gyakorlatilag menedzseli ezeket a folyamatokat, és ezen kívül van egy orvosi asszisztens. Továbbá van egy orvosi kabinet is a központban, itt egy házi orvos dolgozik be. Főleg azokban az esetekben van rá szükség, amikor az illető, akiben jön a kliens, nincs semmilyenféle se biztosítással, se nincs feliratkozva a házi orvoshoz, és akkor rajta keresztül részesül az alapvető egészségügyi vizsgálatokban, küldőpapírban felveszi a listájára, hogyha erre igénye van a kliensnek, vagy szüksége, és nyilván, hogy azért az egészségügyi szempontok itt egy nagyon fontos kulcs tényezője ennek a...
Nagyon gondolkodom azóta, amióta mondtad ezt a 18-65 év korosztályt, hogy nyilván a 18 éven aluli fiatalokat otthonokba, vagy árvaházakba, vagy nem tudom, szociális lakásokba, fogalmam nincs pontosan, hogy hová tudják elhelyezni azok, akik valóban rászorulóak, mert ugye azért van bőven 18 év alatti fiatalból is, és hát ott vannak a 65 év fölöttiek, és azon gondolkodtam, hogy milyen érdekesen határozták meg ezt a korosztályt. Tehát, hogy mondjuk egy 70 éves, egy 75 éves hajléktalan mit csinál?
Mert hogy van.
Igen. Tehát, hogy azóta ezen gondolkodom, hogy oké, vannak idős otthonok, és van idős ellátás és gondolkodás, és ugye például a Caritasnak is rengeteg olyan programja van, ami konkrétan az időseket segíti, de nem ilyen formában, mint ti. Tehát, hogy ez nem ugyanaz a kettő.
Ez így van, és nagyon jó, hogy megfogalmazódott benned ez a kérdés. Van egy nomenklatúra, ami a szociális szolgáltatások gyakorlatilag tárházát foglalja magában, mindegyik típusú szolgálatnak van egy kódja. Két nagy csoportról beszélhetünk, bentlakásos szolgáltatásokról és nappali foglalkoztató központokról. A mi esetünkben most egy bentlakós szolgálatról van szó, amikor ott alszanak a meghatározatlan ideig a rászorulók. Amit említettél például a Caritasnak, vagy más szolgáltatóknak is Vásárhelyen ilyen szempontból, szerencsések vagyunk, mert nagyon sokan működnek a szociális munka területén, rengeteg civil szervezet van, aki érdemleges munkát végez a területen, és mindegyikükkel együttműködünk, tehát például 29 szervezetet szubvencionálunk a napi tevékenység, amiket ők végeznek, egy része legalábbis az a helyi önkormányzat által támogatva van, de pályázatok vannak írva a számukra, stb. Ők általában nappali ellátást végeznek, tehát napközben egy pár órát, 2-t, 4-et, 8-at szolgáltatástól függően, szervezettől függően, igénytől függően, és nyilván ezeknek az alapja egy előzetes felmérés, egy beavatkozási terv, minden kategóriának van egy ilyen mondjuk munkaeszköz csomagja, ami alapján valaki valamilyen szolgáltatást kap. Kiegészítjük egymást, és amellett, hogy ugye említettem, amíg egy támogatási együttműködést, gyakorlati együttműködés is van. Abban az esetben, amikor egy nyugdíj korhatárt betöltő, vagy ezt meghaladó személy vesz igénybe, kérvényez, vagy más az ő nevében kérvényezi a szolgáltatást, akkor van egy előzetes befogadás hozzánk, és az a csapat, akit az előbb említettem, elsődlegesen a inspektor funkciót tölt be, azért is mondtam, hogy szociális munkás attribúciókat tölt be, ilyen nagyon szép körmondatok vannak a funkciókat, illetően az intézményen belül, de mindegyik állami intézményen belül. Ő azon kezd el dolgozni, hogy hogyan juttatja el oda a személy, hogy a jogi normatíváknak, a törvényeknek és a kritériumoknak megfelelő helyre kerüljön, és nyilván az ellátás szempontjából is a megfelelő ellátást kapja. Ilyenkor általában megvannak minden kliens esetében készül egy előzetes felmérés, ahol az erőforrásokat vizsgálják, a kapcsolatokat, a lehetőségeiket, mondjuk a nyugdíjasok esetében az, hogy hol dolgozott, hol nem, milyen tapasztalata van, milyen tanulmányai vannak, ez éppen itt most nem fontos, de van, ahol igen. Tehát abszolút teljesen felméri, környezetfelmérésnek nevezik ezt, vagy szociális ankétnak ezt a felmérést, ami alapján készül a beavatkozási terv, és itt nyilván megint a célcsoportnak kategória társadalmi, nem is tudom, állapotnak megfelelően vannak kijelölve, kitűzve azok a célok, amiket el szeretnének érni, közösen történik ez a klienssel, és általában a nyugdíjasok esetében egy otthonba való bekerülés, de van olyan idős személy, akinek nincs nyugdíja, és akkor például már a nyugdíjazási folyamatban való segítség is az egyik lépés, tehát hogy ő részesüljön abban a nyugdíjban, amit kapnia kell, de eddig nem kapott. Ezt követően akár az otthonba való utalás, vagy, ami van egy ilyen árnyalat különbség, a szolgáltatásokat illetően jelentős, a megfogalmazásban kevésbé. Gondozóközpontnak hívják, ez románul Centro de Îngrijire și Asistență, az idős otthonnal szemben, ez a Comin de Persoane Vârstnice. Az egyik, az súlyos egészségügyi problémával rendelkező, mindegy idős vagy nem idős személyeket lát el, állandó szolgáltatásokat nyújt. A másik az csak kizárólag akkor, hogyha nincs azon kívül problémája, ami az öregkorral esetleg társulhat. És akkor ennek megfelelően ki vannak jelölve a célok. Nyilván itt a kollégának ismeretei vannak, meg az intézmény vezetőjének is arról, hogy milyen lehetőségek vannak a megyében, és ezek közül válogatva, akkor megpróbálják elérni azt a célt, amit kitűznek közösen.
És hogyha ez egy édesanyja azt gondolja, hogy nem tudom, éjjel 2-kor el kell jönni otthonról a kisgyerekekkel, akkor nekik sem a hajléktalan szálló tud lenni a megoldás.
Nem, itt nyilván most az ok, az az elsődleges szempont lehet, tehát hogyha mondjuk családon belüli erőszakról, vagy ilyen típusú veszélyről van szó, akkor erre van külön védett otthon, amit igénybe tud venni, és oda be lehet telefonálni, azonnal fogadják, de nem az éjszakai menedékhely az elsődleges lehetőség. Nyilván itt sem utasítják el általában a kollégák ezeket az eseteket, de hogy ez egy ilyen nagyon rövid időszakra és tranzit központként fog akkor működni. Ugyanígy érvényes, amit próbáltam hangsúlyozni az elején, hogy a vásárhelyiek számára van elsősorban fenntartva ez a központ, az éjszakai menedékhely. Ha más településről érkezik valaki, akkor is befogadják, de az első hét napban azon dolgozik mindenki, hogy felvegyék a kapcsolatot az adott személy lakcíméhez tartozó önkormányzattal, valamilyen személlyel, akivel meg tudják beszélni azt, hogy hogyan irányítsák haza, hogyan lehet eljuttatni, és hogy ott majd mire lesz szüksége, tehát hogy ellátást kapjon.
Itt említetted azt is, hogy nem szoktak megtelni a szobák, nyáron lehet, hogy még érthető is, télen úgy, hogy minden utcában nincs egy ilyen menhely. Vajon mi lehet az oka, vagy mit tapasztaltok?
Hát most jelenleg az idén összesen 115 eset volt, aki valamilyen rövidebb, hosszabb idői szolgáltatást igényelt itt az éjszakai menhelyen belül, de ez nem egyszerre, nem egy azon időben. Jelenleg 35 és 40 személy között mozog a napi bentlakók száma. Ez amikor ténylegesen húzamos ideig és jóval hidegebb lesz, akkor felmegy 70 és 80 fő közé a napi szám. Voltak idők, amikor bőven meghaladta ezt a számot az igénybevételeké.
Tudnak rólatok? Tehát nem tudom, feladatotok-e nem az utcákat járni? Most nyilván lehet, hogy ez így a legáltalánosabb megoldás vagy példa, hogy hol lehet segítséget kérni?
A hajléktalanoknak a többsége, mondjuk 95%-a biztosan. Sok esetben azok, akik bizonyos időszakokban, egy év különböző időszakaiban nem élnek ezzel a lehetőséggel, az önként döntés miatt történik. Tehát ugye a szolgáltatás az nem kötelező. Számos esetben vannak azonosítva hajléktalanok lakószövetségek által, a helyi rendőrség, a kórház, a mentőszolgálat, a különböző más intézmények által, és ők automatikusan oda is vannak szállítva. Tehát például, hogy a helyi rendőrség valakit éjszaka padon aludni lát, akkor oda mennek, azonosítják az illetőt, és behozzák az éjszakai menhelyre, tehát nem hagyják az utcán. Kivéve, hogyha nagyon ellenkezik, és ő semmilyenféleképpen nem akarja ezt, de nyilván az ő döntése. Ugyanez a helyzet a mentővel, vagy a kórházakkal. Tehát van egy nyilvántartás, a hajléktalanok is, és az intézmény is tud egymásról, de van azért egy, nem is tudom pontosan meghatározni, de egy 15-20 fő biztosan a város területén, aki elutasítja kategorikusan azt, hogy itt el legyen látva. Ez azért van, mert van egy belső szabályzat. Tehát például ittasan nem szabad benne, vagy bent nem szabad különböző pszichoaktív szereket fogyasztani. És vannak olyan személyek, akiknek ez elsődleges, és inkább ezt válaszja, mint sem azt, hogy melegben és tisztán le tudjon feküdni, és legyen ahol aludni. De hogy ezek személyes döntések, és nyilván itt sokkal komplexebb és összetettebb problémák állnak a háttérben, ezekkel pedig általában a hideg időszakokban szoktak foglalkozni. Nemrég a tavaly év elejétől biztosan működő, például függőségekkel kapcsolatos nappali szolgáltatásunk is van. Itt egy pszichológus dolgozik, komplementáris, mondjuk, tehát nem az éjszakai menhelynek az alárendelt szolgáltatásáról van szó, hanem egy önálló licenszelt működési engedéllyel rendelkező szolgálatról. És akkor azok, akik hasonló problémákkal küzdködnek, oda vannak irányítva. Tehát itt pszichológiai terápián is részt tudnak venni. A csoport működik például, ami mondjuk úgy, hogy sajátossága ennek a területnek, és akkor együttműködve próbálják ezeket úgy megoldani, hogy majd a következő szezonban, hát ha néhányan meggondolják magukat, vagy előre tudnak lépni a saját küzdelmeik.
Most nem tudom, hogy van-e nektek felmérésetek arról, hogy például csökken vagy növekszik-e azoknak a száma, akik évről évre segítséget kérnek, és tovább viszem a gondolatot, az jutott eszembe, hogy vajon mi történik ezekkel az emberekkel hosszú távon. Mert ez egy nagyon jó dolog, hogy van ez a lehetőség, és mondjuk akár hónapokon keresztül húzamosabb ideig ott vagyunk, és van, ahol lennünk, esetleg adnak egy meleg teát nekünk, tudunk tisztálkodni, nem vagyunk az úton, mégiscsak egy közösséghez tartozunk, mert így módon ez egy közösség is, de hogy azt látjátok, hogy mi történik ezekkel az emberekkel, vagy ha valaki például egy idő után nem jelentkezik, akkor felmerül a kérdés, hogy miért nem jön, mi lett vele, él még, Hogy látod ezeknek az embereknek az életét hosszú távon?
Természetesen felmerül, és minden évben van egy belső kimutatás arról, hogy hányan jöttek, kik azok, kivel mit sikerült csinálni, tenni, illetve hogyan együttműködni. Vannak sikertörténetek, és vannak kevésbé. Tehát a saját tapasztalataimról beszélek, én 5 évet ott dolgoztam konkrétan a rászorulókkal. Akkor azt tudom mondani, hogy volt olyan esetem, személyes esetem, ahol 20 éve részesült az éjszakai menhely szolgálataiban. És mindig ugyanazok a visszatérő problémák jöttek elő, amiatt visszaesett, előről kellett kezdeni a teljes folyamatot, aztán egy picit talpra állt, mondjuk akár munkát, albérletet és egyebet is talált magának, és aztán eljött egy időszak, amikor megint. Hát itt nyilván, ahogy az összetettségről már beszéltem, ebben az esetben is erről van szó, ugye sokan nem tudják megoldani, vagy lehet nem készek megoldani azokat a problémákat, amikkel küszködnek, amiket felhalmoztak az évtizedek során, és el tudnak jutni egy adott szintig, ahonnan tovább nem. Ilyen szempontból az ő esetükben az éjszakai menhely egy óriási nagy biztonsági hálót jelent, mert annál lennem nem tudnak esni. Tehát nagyon kevés olyan eset van, hogy megfagy valaki az utcán. Uh-huh. De ez országszinten azért szerintem most már az elmúlt 5-10 évben jelentősen csökkent. Még mindig előfordulnak. Itt Vásárhelyen nagyon régen nem történt ilyen. A sikertörténeteket illetően pedig van olyan, akit néhány hónap alatt egyértelműen sikerül talpra állítani a közös munkas révén, és hát olyan is van, olyan például fiatal, tehát árvaházból kikerült, ott nevelkedett fiatal, aki egyetemet végzett, és azóta viszonylag jól boldogul. Hát.
Mi éveken keresztül próbáltuk megmenteni egy hajléktalan barátunknak az életét. Mondom úgy, hogy hajléktalan, hogy egykoron volt neki munkahelye és van családja. És tudjátok, hogy mit tapasztaltam? Hogy csak azt tudod megmenteni, aki akarja, hogy aki megmentsék. Mindent megpróbáltunk neki, alkohol problémái is voltak, befogadtuk, barátok befogadták, gyűjtöttünk különböző összegeket, sírre tettük, ahogy azt szokták mondani, kis ideig jól volt, aztán visszazuhant, és végül tragikus körülmények között halt meg. És ez egy óriási kérdés volt számomra, hogy mennyit lehet segíteni, mikor van a határ, és kinek lehet segíteni. Hogy mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy nem, közben meg rászoruló, és hogy tényleg hogyan tudja ezeket a kudarcokat az ember feldolgozni.
Elég nehezen, hogyha engem kérdeztek, de nyilván...
Hát én is nehezen dolgoztam fel, ez csak így...
Igen, ez változó.
Egymás között lehet.
Igen. Tehát nagyon sok szomorú történet van, olyan személyek, emberek vesznek el, egyéniségek, akikben fantasztikus készségek, képességek, tehetség lakozik, és egyszerűen azért, mert nem hajlandó egy adott ponton túl beadni a derekát, mert sokszor ez a nyaggatás is megy, nagyon csúnyán hangzik, és nem is illik ezt így szakmailag így megnevezni, de úgy is történik egy legalábbis az állami ellátórendszeren belül mindenképpen, mert mi valamilyen szempontból rá vagyunk kényszerítve arra, hogy segítsünk annak is, aki nem feltétlenül kér segítséget. Ebben az esetben a kényszerítése, kicsit drasztikus kifejezés ez is, abban minősül, hogy ezt a minimum csomagot biztosítjuk, és ő azon belül azzal él, amivel akar. De ténylegesen életmódváltásra, vagy olyan tevékenységeken való részvételre nem lehet senkit rávenni, amire ő nem hajlandó elmenni, vagy részt, amin nem hajlandó részt venni.
Mert neki már más a normalitás, ugye, és más a szabályrendszere az utcának, még akkor is, hogyha nekünk, nem tudom, élhetetlennek tűnik, de megvan a saját maga szabadsága, és akkor azt választja, gondolom, hogyha, nem tudom, a...
Igen. Nincs program, nem, nincs főnök, nem kell bemenni, akkor is oda megy, ahol akar.
Itt még van egy néhány percünk, Ernő, ugye kérdeztünk még mikrofonon kívül arról, ma van a Nemzetközi Férfi Nap, hogy mi történik akkor, hogyha egy férfi a családon belüli erőszak áldozata, vele mi történik, ő mondjuk kérhet-e segítséget valamilyen formában, vagy hová menekül?
Természetesen kérhet, ami a nappali szolgáltatásokat illeti, tehát nem a szállást, abban részesül is, tehát úgy a tanácsadási folyamatokban, ha a szociális munkás területére gondolunk, úgy a terápiás lehetőségekben, hogyha pszichológus által biztosított szolgálatokra gondolunk, ebben részesülhetnek. Ugyanakkor szállás lehetősége nincs jelenleg vásárhelyen, ez esetben az éjszakai menhelyre fog kerülni valószínűleg.
De hogy ez diszkriminatív, hogy... bocsánat, nem? Tehát, igen. Hogy akkor ezt így fogalmazzuk meg, hogy még a nők igen, a férfiak nem?
Megfogalmazhatjuk így is, így van. Itt a helyzet az, hogy inkább a szolgáltatások hiánya az, ami elsődleges tényezőként kiemelhető. Ugyanis a licenszek, a működési engedélyek abban az esetben, tehát a családon belüli erőszak területét illetően teljesen mások, mint az éjszakai menhelynek, ahogy minden egyes szociális szolgáltatásnak más. Én elhoztam nektek ilyen dokumentumokat, közben itt van előttem jó sok, de nem nyitottuk ki őket. Túl annyira részletesen nem is tudnánk elvizsgálni. Mindegyiknek van egy jó nagy dokumentációja más-más-más tényezőkkel, kritériumokkal, elvárásokkal. És ebben, hogyha anya a gyerek ellátásról beszélünk, amivel vásárhely rendelkezik, akkor ide férfi nem befogadható. Racionális, mert hogyha egy férfi a bántalmazó, és beteszünk egy másik férfit, idegent, egy olyan környezetbe, ahol kizárólag bántalmazott nők vannak, akkor egyértelműen, hogy ott sok minden nem fog működni, a felépülést, a terápiákat és ezeket a folyamatokat illetően. De a szomorú az, hogy nincs ugyanilyen férfiaknak is. A valóság az, hogy a családon belül erőszak áldozatainak a túlnyomó többsége nő, vagy akár gyerek. És nagyon-nagyon kicsi az a szám, amikor férfi az áldozat, de van ilyen. Én személyesen találkoztam ilyennel, 2 ilyen konkrét esettel voltam, ahol a férfi le volt szúrva, tehát konkrétan fizikailag, nagyon súlyosan bántalmazva, az életére törtek. És hát az éjszakai menhelyen kívül nem volt, ahova ő menjen. De ott nem kap megfelelő úgymond ellátást, tehát az egy speciális szükséglettel.
Kihívások, igen, kihívások, és még órákig tudnánk sajnos erről a témáról beszélgetni, de akkor visszavárunk, visszahívunk egy másik alkalommal is. Ernő, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és sikertörténeteket legyen, mibe kapaszkodjatok.
Reménykedjünk benne.
Illetve, ha valaki segítséget szeretne kérni, akkor tegye meg, mert látják, hogy olyan emberek várják önöket, akik biztos vagyok benne, hogy sok-sok pozitív tanáccsal, tapasztalattal, illetve konkrét fizikai segítséggel is ott tudnak lenni önök mellett. Kedves rászorulók, hajléktalanok, ha véletlenül valaki hallgatott bennünket, miért ne a kis rádiójával éppen húzza a szekerét és hallgatja a Vásárhelyi Rádiót, benne pedig a jó tanácsaidat, akkor forduljon hozzátok segítsége. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál, ez egy nagyon izgalmas beszélgetés volt.
Én is köszönöm a meghívást.
Van egy telefonszám, amit el tudunk mondani, van, egy oldal, van. Ami elérhető, hogy persze. Mi gyorsan tegyük hozzá.
Telefonszám is van, e-mail is van, a címet azt ugye említettem. Van egy fix telefonszám, ami 0365 422575, illetve 0265 253 234. Mind a kettő működik, mind a kettő állandó jellege, 24-ből 24 órán hívható. Egy e-mail cím az úgy szól, hogy centrumsocial@tirgumures.ro, és az intézményünknek, a dastgmures.ro-nak a honlapján pedig mindenféle egyéb részlet megtalálható. Noha a polgármesteri hivatal alá tartozunk, nem a polgármesteri hivatalnak a honlapján kell minket keresni, önálló felületünk van, önálló jogi személyiséggel rendelkezünk, önálló felülettel is szerencsére, mert a hivatal és sajnos még kicsit kusza.
Köszönjük, hogy velünk voltál.
Itt vagyunk mi is, kedves hallgatóink, és tudják az elérhetőségeinket, belénk is lehet kapaszkodni. Dr. Szabadi Ernő Lórend, hajrá, minden jót!
Köszönöm még egyszer.